Kedves gyerekek, először nektek szeretnék az igéből néhány gondolatot mondani. Nem tudom, hogy emlékeztek-e és tanultátok-e már a Bibliából azt, hogy Jézus a mi és az ő közötte levő viszonyt a pásztor és a juh kapcsolatához hasonlítja. Hallottatok már erről? Jézus azt mondja, hogy ő a jó pásztor, és mi vagyunk az ő juhai. Tehát ezt a hasonlatot használja a Biblia. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Jézus miért ezt a hasonlatot használja. Miért azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és az ti vagytok, ugye ránk mondja, hogy mi vagyunk az ő juhai. Miért nem azt mondja, hogy... Tehát miért a juhhoz hasonlítja az embert a Biblia? Miért nem egy akármilyen másik állathoz? Miért pont a juhhoz hasonlítja? Mondjuk nem tudom, hogy tudjátok-e például, hogy mi az különbség alapvetően, mondjuk például egy szarvasmarha, tehát egy tehén és egy juh között. Van-e különbség? Persze, hát kinézésre meg minden persze, hogy van különbség, de mi az alapvető különbség? Képzeljétek el, amikor én vidéken voltam, tehát elég keves időt töltöttem lenn, de gyerekkoromban voltak olyan nyarak, hogy vidéken voltam, és azt láttam, hogy akiknek teheneik voltak, reggel kinyitották a kaput, és a tehenek elmentek legelni. És maguk ott voltak a legelőn, legeltek. És délután olyan 4-5 óra körül, én nem tudom, hogy honnan tudták, hogy mikor kell visszajönni, a tehenek visszajöttek, és mindegyik tehén elment a maga házába, ahol lakott. Nem kellett egész nap felügyelni őket, nem kellett vigyázni rájuk. De a juhok nem ilyen állatok. A juhok olyan állatok, ha egy pillanatig nincs ott a pásztor velük, bármi baj történhet velük, és egy pár óra leforgása alatt képesek elpusztulni. Bármi történhet velük. A juhokat egy pillanatra nem lehet magukra hagyni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a juhok a leggyámoltalanabb állatok. Állandó gondozást, nagyon aprólékos türelmet és figyelmet igényelnek. Éppen ezért hasonlítja a Biblia az ember és Jézus kapcsolatát a pásztor és a juh kapcsolatára. Ha Jézus egy pillanatra nem vigyázna ránk, akkor nekünk is nagyon nagy bajaink történhetnének, nem is tudnánk élni nélküle. Van egy Zsoltár a Bibliában, amelyik a jó pásztorról és a juhról szól. És ebből szeretnék egyetlen egy gondolatot csak megemlíteni nektek, amikor ott azt mondja a Zsoltáríró Dávid, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Dávid a Zsoltáríró, meg Izrael második királya, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő neki mi volt az eredeti foglalkozása. Ő pásztor volt. Ugyanúgy a juhokkal foglalkozott pásztor volt, és ugye egy idő után lett felkenve királynak, és utána lett az úr, tehát király, próféta, de korábban juhokkal foglalkozott, és írt egy Zsoltárt, amelyben a pásztor és a juhnak a kapcsolatáról beszél. És tudjátok, hogy mit ír ennek a Zsoltárnak egy mozzanatában? Azt írja, a juhnak a szemszögéből azt mondja, hogy a te, mármint a pásztornak a vesszője és a botja vigasztalja a juhot. Mi az, hogy a vessző és a bot vigasztalja a juhot? Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a keleti pásztornak milyen eszköz volt a kezében a juhok gondozása és terelgetése közben. Összesen 2 szám volt a kezében. Az egyik a vessző volt, a másik a bot. Szerintetek mire való a vessző és a bot? Az jó eszköz, vagy rossz eszköz? Az a büntetnek, vagy pedig az a vigasztalnak? Azt mondja, hogy a vessző és a bot vigasztal. Mire használta a pásztor a vesszőt és a botot? A vessző az egy olyan vessző volt a pásztor kezében, ami egy hosszú vessző volt, és hegyes volt a vége. Egy ilyen egyenes vessző volt. Amikor a juhok kint legeltek a legelőm, hozzá kell tenni, hogy a juhok időnként nagyon ostobán tudnak viselkedni, és nagyon bután tudnak viselkedni, és például valamelyik gondolt egyet, vagy megijedt valamitől, és elkezdett rohanni. És a pásztor ugye nem tudott olyan gyorsan futni, hogy az összes többit ott hagyja, és akkor egyután fut. Tudjátok, mit csinált a vesszővel? Megfogta a vesszőt, és elhajította egy jó irányzott mozdulattal, a juhot eltalálta a vesszővel. A juh érezte ezt az ütést magán, akkor megállt, elgondolkodott, visszafordult, visszajött anyájhoz. Tehát a veszővel nem bántotta, hanem éppen az, hogy csak annyi fájdalmat okozott a Yunak, hogy álljon meg, és térjen vissza anyájhoz, nehogy valami baj történjen vele. Aztán mit csinált még a pásztor a veszővel? Amikor ment, hol ment a pásztor? A juhpásztor a nyája előtt ment, vagy a végén ment? Hajtotta előre a juhokat, és mögötte ment, vagy pedig elől ment a pásztor, szerintetek? Elől ment. Elől ment, a juhok előtt ment, és amikor ment a különböző utakon, akkor azt csinálta, hogy ezzel a vesszővel csapkodta a... Bocsánat, mint ahogy én most, csak ennél sokkal ügyesebben, csapkodta a bokroknak az alját. Miért kellett csapkodni a bokrokat? A bokroknak az alján meghúzódtak a kígyók, és az egyéb olyan kis ragadozók, amelyek ártattak volna a nyájnak. És ezért ment elől, és a vesszővel csapkodta a bokrokat, elűzte a ragadozókat. Azért, hogy a nyájnak ne legyen semmi baja. És a vesszőt használta még egy dologra a pásztor. Tudjátok, hogy hogy néz ki egy juh? Milyen szőre van egy juhnak? Hosszú vagy rövid szőrű a juh? Nagyon hosszú, lelógó hosszú szőre van a juhnak. És bizony előfordul, hogy a juhnak a hosszú szőre alá bemegy a különböző élősdi, és a bőrén megtelepszik, és nagyon komoly betegséget okoz a juhnak. És ezért azt csinálja a pásztor azzal a vesszővel, hogy így alányul a szőrének, és így fölhajtja, így aprólékosan fölhajtja a szőrt a juhnak a testén, és megnézi, hogy ott a bőre alatt, tehát a bőrében nincs valami élősködő. Tehát amikor a vesszőt használja, akkor az egészségéről gondoskodik többek között a pásztor a juhnak. Tehát valóban az ő vesszeje vígasztalja a juhokat, tehát a vessző a védelemnek, az oltalomnak a jele. És mire használta a botot a pásztor? A pásztornak a botja az egy olyan bot volt, aminek a vége ilyen kampós volt. Tehát ilyen volt a bot. De nem azért, hogy ő kényelmesen rátámaszkodjon, lehet, hogy rátámaszkodott időnként, de nem ez volt a fő funkciója ennek a botnak, hanem az volt a funkciója, hogy amikor az a juh oktalanul olyan helyre ment, ami nagyon veszélyes. Mit tudom, meglát egy fűcsomót egy nagyon meredek szakadékban, hiába van ott a legelő, neki az a fűcsomó kell. És kockáztat, és belemegy abba a szakadékba, ahova a pásztor se tudna utána mászni. És akkor azt csinálja a pásztor, hogy oda megy a szakadék szélére, és ezzel a kampos végű bottal utána nyúl, jó hosszú bot volt ez, utána nyúl a juhnak, és így a lábait így megfogva, így szépen fölhúzza, hogy kimenekítse a nagyon veszélyes helyzetből. És még egy dolgot csinált ezzel a kampós bottal. Amikor egy-egy juh megellett, és kis juhok voltak, kis bárányok voltak, előfordult, hogy a bárányok, a kis bárányok eltévedtek, és elkerültek a nyáj közepén az anyjuk mellől. És hadd mondjam, szerintetek a pásztor ismeri a nyáját, ismeri a juhokat? Mindegyiket ismeri. Mi azt mondjuk, hogy jó, hát olyan egyforma, nem? Nem, ő mindegyiket ismeri. Tudja, hogy melyik kihez tartozik, ismeri a kicsit, ismeri, hogy melyik anyukához tartozik. És amikor azt látja, hogy valamelyik kicsi eltévedt az anyukájától, akkor oda megy azzal a bottal, és a kampós bottal, és arra helyezi a kicsit, és úgy viszi vissza az édesanyjához. Miért? Mert ha megfogná a kezében, akkor a juh, az anyajuh megérezné a kis juhon a már idegen szagot, és nem fogadná vissza, és nem szoptatná, és nem gondozná. Ezért a pásztor ezt a botot használja, hogy azzal fogja meg a kis juhot, és viszi vissza az anyukájához, hogy tovább tudja nevelni. Miért mondtam el ezeket? Ezeknek mind-mind megvan a szerepe a mi életünkben, a botnak, a vesszőnek, amelyen Jézus soha nem bánt bennünket, hanem a mi javunkat akarja. Jézus is, ahogy a jó pásztor, éjjel-nappal gondot visel a juhról, és nem engedi, hogy valami baja legyen. A Biblia azt mondja, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Jézus is így adta az életét mi érettünk, és ugyanilyen gonddal vigyáz ránk, mint egy igazi pásztor vigyáz a juhaira éjjel és nappal, hogy semmi bajunk ne legyen. Köszönöm a figyelmeteket! Kedves gyülekezet, a mai délelőtti igehirdetésünk alapigéjét azaz két alapigéjét olvassuk el az írásból. Az egyiket Joel próféta könyve 3. fejezetéből, a 14-től 16-ig terjedő versekből olvassuk el a következőképpen. Joel könyve 3. fejezet 14-től 16-ig a következőt mondja. Tömegek, tömegek az ítélet völgyében, mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében. A nap és hold elsötétednek, a csillagok bevonják fényüket. Az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld. De az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége. Miről beszél ez az ige? Ennek az igének az elsődleges jelentése és értelme a végidő legnagyobb nyomorúságára vonatkozik, amikor beszél arról, hogy majd a nap és a hold elsötétedik, az egész föld megrendül. De utána hogy zárul le ez az ige szakasz? De az Úr az ő népének oltalma és az Izrael fiainak erőssége. Én most ezeket a gondolatokat, amiket ma délelőtt szeretném, hogyha közösen átgondolnánk, nem az elsődleges értelmére szeretném az igének kivetíteni, az előttünk álló nehéz helyzetre, ugye a Jézus eljövetelét megelőző nehéz helyzetre, nem erről szeretnék beszélni. Hanem arról szeretnék beszélni ennek az igének a kapcsán, és majd egy másik igét is fel fogok olvasni, mi ugyanerről beszél, csak más szavakkal fogalmazza meg, hogy ha az Úr megígéri azt, hogy a legnagyobb nyomorúságban is, akármilyen nagy nyomorúság következik be, az ő népének az oltalma lesz, vele lesz az ő népével, akkor ez az ige, ez az ígéret hogy ne lenne igaz a mai időnkben, amikor még nem értünk el ehhez a nagyon nehéz időszakhoz. Hadd mondjam, a problémák egyre sűrűsödnek. Nem tudom, hogy van-e valaki közöttünk, aki úgy érezné, hogy az élete egyre könnyebb, egyre problémamentesebb, és egyre fényesebb, és felhőnélkülibb. Én azt hiszem, hogy egyikünk sincs ebben a helyzetben. Mindannyian azt érezzük, hogy a körülmények nehezednek, a próbák egyre nehezednek. És hadd mondjam, hogy sokszor az embernek a szívét elszorítja a félelem. Mindannyian vagyunk így. A legkülönbözőbb élethelyzetek kapcsán, akár közösségi problémában, akár egyéni problémákban, bármilyen élethelyzetben sokszor tapasztaljuk ezt a helyzetet. És azért bátorító, vigasztaló ez az ige, hogyha az Úr a legnagyobb nyomorúság idejére is ezt ígéri. Mit olvastunk az ígéretben? Az Úr az ő népének oltalma, és Izrael fiainak erőssége. A legnagyobb problémában, a legnagyobb bajok és nehézségek közepette. Hogy ne lenne ez igaz a mostani időre, ezekre a napokra, erre az időszakra, amiben élünk, hogy a legnagyobb probléma és nehézség közepette is az Úrnak van hatalma arra, hogy megőrizze az ő népét. Habakuk könyvéből szeretnék olvasni egy másik igét. Habakuk könyve 3. fejezetéből szeretném olvasni az igét, és ott a 3. fejezet 16-tól 19-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. Habakuk könyve, 3. fejezet, 16-tól 19-ig. Hallám és reszket a bensőm a szózatra, remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljő a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban. Hadd kérdezzem meg, nyomorúságos egy helyzet, amiről beszél itt az ige? A legnagyobb nyomorúságokat vetíti elénk, és utána így folytatódik. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábamat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen jártat engem. Micsoda ígéret ez, amikor megcsal a szőlő, a fügefa termése, nincs élelem, amikor kivész a juh az akolból. Tehát valóban olyan nyomorúságot mond, amiről azt mondja, hogy reszket a bensőm, amikor látom és hallom ezt a nyomorúságot. És utána mégis azt mondja, nem azt mondja, hogy akkor én ettől kezdve összeomlok, és ettől kezdve végem van, hanem ellenkezőleg azt mondja, hogy de én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges ez? Hadd mondjam, ígéret. Ígéret, isteni ígéret. És minden isteni ígéret valóra fog válni. Ez az isteni ígéret is. De hogy valósulhat ez meg? Összeegyeztethető egymással egyáltalán a nehéz helyzet, a megpróbáltatás, a nyomorúság, és az örvendezés, a vigadozás, és a nyugodt, belső világ összeegyeztethető-e a kettő egymással? Szeretném azt mondani, hogy igen, nagyon is összeegyeztethető. Amikor itt arról beszél, hogy a nyomorúság közepette is én örvendezni fogok, és vigadni fogok az én szabadító Istenemben, akkor nyilván nem egy tivornyázás, egy hahotázás, egy ilyenfajta örömről van szó. A Biblia soha nem ilyen örömről beszél az igazi hívő ember életében, hanem az a csendes öröm, az a biztonságot adó vigalom és öröm, aminek mi a táptalaja, mi a forrása ennek az örömnek? Az a tudat, hogy az Isten mellettem van, az Isten velem van, és az ő jelenléte ad az embernek egy belső örömöt, egy kiegyensúlyozottságot a legnehezebb helyzetek közepette is. Szeretném tőletek megkérdezni azt, hogy voltatok-e már az életben úgy, hogy valamilyen nagy problémában voltatok, és olyan erőt sikerült az Istentől kapnunk, hogy a problémán az Úr így a tenyerén hordozva vezetett bennünket végig. Voltatok-e már így? Azt hiszem, mindannyian voltunk. És voltatok-e úgy, hogy olyan problémában voltunk, ami horderejében nem hasonlítható arra, amiről az előbb éppen beszéltem, sokkal kisebb volt a probléma, és bukdácsoltunk, és nyögtünk, és jaj, veszékeltünk. Voltunk-e már így? Hadd kérdezem, mi a különbség? Az a különbség, hogy én valóban az Isten kezében tudok-e lenni, és ha én megtaláltam az Istent, akkor valóban a legnehezebb probléma is könnyűnek tűnik a szónak ebben az értelmében, mert ő ott van velem, és én vigadozni és örömteli tudok lenni az ő jelenlétében, az ő segítségében. Persze, hogy fájnak a problémák, ez természetes is, de mégis békém, nyugalmam van az ő jelenlétében. Nem tudom, hogy mit gondoltok erről, és olyan jó lenne, hogyha most beszélgetni is tudnánk erről, de nyilván, hogy azért erre olyan túl sok lehetőség nincs, de hogyha valakinek van valami határozott gondolat, azt kérem, hogy tegye meg. A 19. versben azt olvastuk a Habakuk könyve 3. fejezet 19. versében, és ezt a részét az igének nem értem. Nem értem, van egy elképzelésem, de nem vagyok az állatokkal foglalkozó ember, tehát nem tudom, hogy ez a szó mit jelent ebben, mert azt mondja, hogy az Úristen az én erősségem, és amikor azt mondja, hogy hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz. Van egy elképzelésem, hogy ez mit jelenthet, de aki igazából biológiával foglalkozik, vagy állatokkal foglalkozik, jó lenne, hogyha ezt igazából meg lehetne érteni, hogy miért pont a nőstény szarvashoz hasonlítja a Biblia, ugye, annak az embernek a lábát, ugye, aki az Istennél van elrejtve, mert azt mondja, hogy hasonlóvá teszi a lábaimat a nőstény szarvasokéhoz. És utána azt mondja, hogy és az én magas helyeimen jártat engem. Amennyit én ebből tudok a nőstény szarvasokkal való kapcsolat vagy hasonlatról, hogy én azt tudom az én ismereteimből, hogy egy nőstény szarvas pillanatok alatt képes fölmenni a magaslatokra is, tehát egyik pillanatról a másikra ott tud teremni. Tehát ez az, amit én ebből értek, és utána azt mondja, hogy és az én magas helyeimen jártat engem. Mit jelent az, hogy az én magas helyeimen jártat engem? Miért mondja ezt? Ez milyen vigasztalás, hogy az én magas helyeimen jártat engem? Hát mitől vigasztalás? Voltatok már úgy, hogy egy probléma agyonnyom benneteket? Voltatok már úgy, hogy semmilyen más perspektívából nem tudtatok látni egy élethelyzetet, csak abból, ami ott lenn van a Földön? Tehát csak lefelé is, és betemetett a probléma. És ezzel szemben azt mondja, hogy ő az én magas helyeimen jártat engem, tehát felülemel a problémákon, és egészen más távlatból tudok arra a problémára tekinteni, az ő közeléből, az ő jelenlétéből. És amennyit mondom, én a nőstény szarvasokból értek ebből, ez számomra az van a szívemben, hogy pillanatok alatt a lapájról, vagy bárhonnan fel tud vinni engem a magasra, ahogy a nőstény szarvas felfut egy magaslatra. Mondom, lehet, hogy ennek is még sokkal több vonatkozása van, ugyanúgy, ahogy a pásztor lyuk kapcsolatában, ugye a lyuknak a természetével kapcsolatos kérdések is nagyon érdekesek. Lehet, hogy ebben a nőstény szarvasban is még sok minden vigasztalás van, de ezt mindenképpen tudjuk látni benne, hogy a legnagyobb problémák fölé is pillanatok alatt föl tudja az Úr emelni az embert, ahogy a szarvas felfut egy magas hegyre. Szeretnék olvasni egy idézetet, ami számomra nagyon-nagyon különleges volt. Nagyon-nagyon különleges volt. Ezt az idézetet a Szemelvények második kötetében találtam az 52. és 53. oldalon, és a következőt mondja ez az idézet. Ez az idézet a végidő legnagyobb nyomorúságairól beszél, a hét csapásnak az időszakáról. Mondom, azt vetíti elé, akkor hogy ne lenne igaz ez a jelen időben a mostani problémákra? De még arra vonatkozóan is a következőt olvassuk. Lehetetlen lefesteni azok élményét, figyeljük, lehetetlen lefesteni azok élményét és tapasztalatát, akik életben lesznek abban az időben, amikor a csapások képe esemény sorozata keveredik a mennyei dicsőség képével. Figyeljük ezt a mondatot? Lehetetlen lesz lefesteni azoknak a tapasztalatát és lelki élményét, akik átélik azt, amikor a csapásoknak a képe elegyedik a menny dicsőségének a képével. Utána így folytatja, ezek az emberek az Isten trónjáról ragyogó világosság fényében fognak járni. Mikor? Nem a békességes területen, hanem a legnagyobb csapások közepette is. Az angyalok által folytonos kapcsolat lesz a menny és a föld között. Isten választott népe szilárdan fog állni a hitben. Ha igaz ez a legnehezebb időre, hogy ne lenne igaz a mostani idők problémáira is? Minden problémában igaz az isteni ígéret. Minél nagyobb a baj, annál nagyobb azoknak a tapasztalata, és annál inkább keveredik a mennyei dicsőség képe a megpróbáltatásnak, a nyomorúságnak a képeivel. Minél inkább az Istenben kapaszkodunk, és őt választjuk valóban a mi erősségünké. Igen, itt van az isteni ígéret, és ez az ígéret mindannyiunké. De szeretném kérdezni tőletek, hogy mit gondoltok arról, hogy van-e az igében feltétel nélküli ígéret? Van-e olyan az Isten ígéretei között, amit ő megígér, és mindenféle feltétel teljesülése nélkül a miénk lehet az ígéret? Ilyen ígéret nincs a Bibliában. Az Isten minden ígérete feltételhez kötött. Szeretném megkérdezni, hogy ezekben az igékben, amiket most az előbb olvastunk, hol találjuk meg a feltételt? Hol találjuk meg a feltételt? Újra felolvasok három Biblia verset, és arra kérlek benneteket, hogy ezekből az igékből találjuk meg, hogy hol van az ígéret teljesülésének a feltétele. Azt olvasom Habakuk könyvéből, a harmadik fejezetből, az előbb olvasott igéből, most csak a 18-19. Verset olvasom. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen jártat engem. Ez volt a Habakuk könyvében levő feltétel az ígérethez. Itt található. És a másik pedig Jóel könyvéből, amit olvastunk alapigeként a harmadik fejezet 16. versében, az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége. Mit mondanátok erre, hogy ebből a két versből hol van a feltétel, hol van a szabadításnak a feltétele? Az Istenbe vetett bizalom, így van. És melyik szóval érzékelteti ezt, és más szavakkal mit mond? Azt mondja itt, hogy kinek lesz meg ez a tapasztalata az életében? Az ő népének, az Úr népének, Izrael fiainak. És Habakuk könyvében pedig azt olvassuk, így olvastuk, ne haragudjatok, hadd olvassam így az igét, így olvastuk. De a tömegek majd, meg az emberek örvendezni fognak az Úrban, és vigadnak? Nem. Én vigadok, és kiben? Az Istenben? Nem. Az én Istenemben. Tehát mit mondanak ezek az igék? A feltétel, mi a feltétel ahhoz, hogy ebben a minden elképzelést felülmúló isteni védelemben és oltalomban részesüljünk? A feltétel az, hogy én valóban az ő népének a tagjai legyek, tagjai közé számláltassak, hogy Izrael fiainak neveztessem. Izrael mit jelent? Győző. A győzők fiai közé számláltassak, és az Isten személyesen az én Istenem lehessen. Ha ez megvalósul az életemben, ezek az ígéretek akkor fognak valóra válni. Hadd mondjam ki egész egyszerűen, egyetlen egy mondattal, mi a feltétel? Hogy a 10 parancsolatnak, az első parancsolatának az első része is megvalósuljon az életünkben, amiről nagyon keveset szoktunk szólni. Hogy kezdődik a 10 parancsolat első része? Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából. Ez az első rész. Utána szoktunk beszélni ugye arról, hogy ne legyenek néked idegen isteneid, utána a második parancsolat, ne csinálj faragott képet. De az első, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged, nem egy népet, egy nemzetet, téged kihoztalak, innen és innen, ugye Egyiptomból, a szolgaságházából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Mire mutat rá ez az ige? A személyes én-te viszonyra Isten és ember között. Ha ez nem valósul meg, ez a személyes én-te viszony, az Isten nem fog tudni bennünket megmenteni. Hadd mondjam, az Isten nem közösségileg menti meg az ő népét, hanem egyénileg. Nem tömegekben, hanem egyénileg kell nekünk megállni. Emlékeztek, mit mond Ezékiel próféta könyve? Amikor az Isten ítéletei kitörnek ezen a földön, akkor ha Noé, Dániel és Jób élnének, a maguk hitével csak magukat tudnák megmenteni, sem fiakat, sem leányokat meg nem tudnának menteni. Hadd kérdezzem, komoly dolog ez? Nem számíthatunk emberekre, vezetőkre, komoly hittestvérekre, másik tanácsra, semmire. Egyes, egyedül az Istenre, a személyes isteni vezetésre. De ha ez megvalósul, ez az én-te viszony, Isten és mi közöttünk, akkor a legnagyobb vészben, a legnagyobb problémában is teljesedni fog az ígéret, hogy ilyen biztonságban lehetünk nála, és a legnagyobb problémák között is lelki béke, nyugalom, öröm lehet a szívünkben, az ő jelenlétének az áldott öröme és tapasztalata. De szeretnék tovább menni, és szeretném az utolsó pontként, amit elég részletesen szeretném, hogyha közösen meggondolnánk, számomra olyan csodálatos az Isten velünk való bánásmódjából a következő. Mit mondtunk? Az Isten ad ígéretet. Csodálatos ígéretet. Utána elmondja, hogy az ígéret teljesülésének mi a feltétele az én életemben. Utána mi következne harmadik pontként? Hogy valósítsd meg a feltételt, és akkor az ígéret a tied. De az Úr nem ezt mondja, hanem az Úr azt mondja, hogy tudom, hogy egyedül nem tudod a feltételt sem megvalósítani, én mindenben a segítségedre leszek, hogy a feltétel teljesülhessen az életedben. Segítek neked, nem rád bízom, hogy egyedül kell majd a feltétellel megküzdened, és magad elérned ezt. Segítségedre leszek minden lépésben, hogy ez az én-te viszony, a személyes vezetettség kialakulhasson köztem és közted. És itt térnék vissza János evangélium a 10. fejezetére, ahhoz a gyönyörű hasonlathoz, amiről a gyerekekkel is beszéltünk. János evangélium a 10. fejezetében a pásztor és a juh kapcsolatára. És ebből a fejezetből szeretnék néhány igét felolvasni, és szeretném, hogyha fölfigyelnénk arra, hogy az Úr milyen módon segít nekünk abban, hogy ez a viszony, ez az én-te viszony Isten és közöttünk kialakuljon és megvalósuljon. Így olvasom a 3. versben. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, most nem erre a részre szeretnék hangsúlyt helyezni, hanem a következőre. És a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Ebből az igéből most erre az egy gondolatra szeretnék kitérni először, hogy a maga juhait nevükön szólítja. A gyerekekkel már beszéltünk erről, hogy vajon a pásztor ismeri-e személy szerint a juhait, vagy nem személy szerint, bocsánat, tehát egyedenként ismeri-e az ő juhait. Igen, ismeri. Olyan érdekes, nem tudom, hogy ti voltatok-e már így ebben az életben, én bevallom nektek őszintén, hogy én így sokszor vagyok, amikor több kínait látok, vagy több japán embert, én nem tudok sokszor különbséget tenni közöttük. Ők abszolút jól megismerik egymást, de valahogy számomra olyan hasonló, nem? Az arcberendezésük, olyan nehéz különbséget tenni. Ők pontosan ismerik egymást. És hadd mondjam, az Isten, hát bocsánat, hogy ezt a példát mondtam, annyira gyenge példa, de hogy ne ismerne bennünket? Neki nem az van, hogy tömeg meg darab-darab. Azt mondja, nevükön szólítja mindegyiket. Mindannyiunkat személyesen ismer. Mondjatok egy igét a Szentírásból, ahol ugyanez a gondolat megjelenik, hogy nevünkön szólít bennünket. Ézsaiás könyve, vigasztalási ígéret. Ne félj, mert megváltottalak, hívtalak téged, megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Mit mond, milyen csodálatosan fogalmaz? Ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Nem tömegeket hívtam el, téged váltottalak meg személy szerint, az enyém vagy, téged akarlak vezetni. Igen, micsoda hatalmas nagy bátorítás, hogy az Úr mindannyiunkat ismer. Nincs az életünknek egyetlen egy mozzanata, amiről ő ne tudna. Amikor Jézus azt mondja, hogy a fejünk hajszálai számon vannak tartva, akkor ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ez nem egy költői túlzás az igében, ugye, hogy még a fejünk hajszálai számon van. Ez nem egy ilyen túlzás. Minden részletét az életünknek tökéletesen ismeri. És nem csak külsőleg ismer bennünket, hanem belsőleg. A szívünkön egy aggodalom nem rezdülhet át úgy, hogy az Úr ne tudná. Egy könycsepp nem gördülhet le az ember arcán úgy, hogy ez ne hasítana az ő szívébe, és ne fájna neki. Mindent pontosan tud rólunk. És így akar bennünket, és így vezet bennünket személyesen, név szerint, egyen-egyenként. Menjünk tovább ebben a fejezetben, és nézzük meg a 4. és 5. verset. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Miért követik a pásztort? Mit mond Jézus Krisztus? Mert ismerik, mit? Az ő hangját. Később, majd olvasni fogjuk a fejezetben, azt mondja, hogy az enyém hallják az én szómat. Itt most csak azt mondja, hogy a hangját ismerik. Itt még nem szóról van szó, itt hangról. És idegent miért nem követnek? Mert nem ismerik az idegen hangját. Idegenül cseng neki, nekik, vagy neki, mindegy, a juhról beszélünk, vagy ne, és elfut attól, elfutnak tőle. Álljunk meg itt egy pillanatra, és megint szeretném azt megkérdezni, hogy mi ismerjük-e az Isten hangját. Most nem a szaváról beszélek, az igéről, hanem az Istennek a hangját ismerjük-e. Mit jelent ez ismerni az Istennek a hangját? Arra azt lehetne mondani, hogy mi nem hallottuk a fizikai fülünkkel még soha. De hogy hallhatjuk meg az Istennek a hangját? A lelki ismereten keresztül, ahogy megszólít bennünket, ahogy megfed, vagy ahogy utat mutat, vagy amitől vissza akar tartani, a lelki ismeretünkön keresztül, az a csendes, szelíd, de határozott hang. Ezt mindannyian megismerhetjük. És hadd mondjam, számomra egy olyan hatalmas vígasztalás, és ez számomra egy valami kimondhatatlan öröm és tapasztalat, amikor emberekkel beszélgetek, jó párszor fordult már elő ilyen az életemben, hogy beszélgettem olyan emberekkel, olyan hívő, komoly hívő, egyszerű vidéki emberekkel, akik elmondták azt, hogy ők az Isten után vágyakoztak, ők az Istent keresték, komoly hívő emberek voltak, nem találták még igazából az utat, de Isten keresés volt bennük. És találkoztak ezzel, ilyen formával, találkoztak olyan dolgokkal, és azt mondja, hogy a lelkem tiltakozott. Nem tudtam, hogy miért, de valahogy úgy éreztem, hogy nem ez az igazi. Hadd kérdezem meg, honnan? Hát nem volt ismerete igazából az igéből, honnan? Mert az Istennek a késztetésének engedett, megismerte az Istennek a hangját. Hányszor van úgy az életünkben, hogy valami lehetne jó is, de érezzük a lelkünkben megszólva, hogy nem, ez nem. Igen, meg kell ismernünk az ő hangját. És miért kell megismerni az ő hangját? Miért kell megismerni? Azért, mert a mi ellenségünk mindent bevet annak érdekében, és mindent megpróbál, hogy bennünket valamilyen módon más legelőre vezessen, ugye, ami árt nekünk. És ezért mi csak azt a hangot követhetjük, amit megismertünk, aki szelíden, csendesen, soha nem erőszakkal, soha nem kényszerrel, de határozottan, szelíden szól hozzánk. Ismerjük-e mi valóban az Istennek, Jézusnak a hangját? Menjünk tovább a 14. verse. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor, és ismernek az enyéim, bocsánat, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Mit mond? Azt mondja, hogy ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Ugye, arról ne beszéljünk többet, mert az egyértelmű, hogy az Isten ismer minket, Jézus ismer minket, ugye ez egyértelmű. De azon van mit elgondolkodnunk, hogy mi ismerjük-e az Istent. Szerintetek mi ismerjük-e az Istent? Létezik-e olyan ebben az életben, ebben a földi életben, hogy valaki, aki az Isten népéhez tartozik, vagy a gyülekezet, vagy az Isten népe úgy ámblok, vagy valaki, aki magáról azt gondolja, hogy én az Isten népéhez tartozom, mégsem ismeri az Istent. Létezik-e ilyen? Szeretnék az igéből olvasni 3 biblia verset, és mind a 3 nagyon kemény biblia vers. De hogyha az Úr ezt lejegyeztette a mi számunkra, akkor nekünk ezzel foglalkozni kell, ezzel az igével. Ézsaiás könyve 1. fejezet 3. versben a következőt olvassuk. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismeri, és az én népem nem figyel rá. Nem szomorú egy ige? Azt mondja, hogy az ökör és a szamár ismeri az ő urát, ismeri az ő urának jászlát, minden, az én népem pedig nem ismeri. Nem egy elgondolkodtató dolog? És közben majd keressük a választ arra, és a következő 2 igében megint benne lesz a válasz arra, hogy miért nem ismeri sokszor az úgymond Isten népe, meg úgymond hívő ember, miért nem ismeri meg az Istent igazából. Jeremiás könyve 5. fejezetéből, 4. és 5. vers fejezetéből szeretnék egy-egy igét olvasni. Először a 4. fejezet 22. verséből ezt olvasom. Bizony bolond az én népem, engem nem ismernek, balgatag fiak ők, és nem értelmesek. Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. És olvassuk még el az 5. fejezetnek a 4. versét. Én pedig ezt mondtam, bizony szerencsétlenek ezek. Bolondok, mert nem ismerik az Úrnak útját, Istenüknek ítéletét. Ugye egyértelmű, bolondok, nem ismerik az Urat, balgatagok, olvastuk az igét. Még egyszer föltenném az alapvető kérdést, amit az előbb az ige olvasás előtt föltettem. Ebben a 2 bibliaversben, a 2 jeremiási igében, hol van benne a válasz arra, hogy miért nem ismeri sokszor Isten népe az ő Istenét? Hol van benne a válasz? Milyen jelzővel illeti az Úr azokat, akik nem ismerik őt? Mit mond? Bolond. Bolond. Szeretném azt mondani, hogy a Biblia a bolondot soha nem egy Istent nem ismerő emberre mondja, aki távol van az Istentől, tehát nincs is ismerete az Istenről. Nem ilyen értelemben, sőt, pláne nem a fogyatékkal élő embereket. A Biblia nem erről beszél, a bolondot nem erre a fogalomra használja. Ki a bolond a Biblia szerint? Van definíció. Ki a bolond? Máté evangéliuma vége, hegyi beszéd vége, két ház épül. Azt mondja, aki hallja tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlítom azt a bolond emberhez. Hadd mondjam, a Biblia bolondnak nevezi azt az embert, aki hallja az Isten szavát, az igének az ismerője, és mégsem cselekszi meg azokat. Nézzük meg, ezt mondja, bolondok, balgatagok, itt is azt mondja, ők nem ismernek engem. Tehát az a bolond ember a Biblia szerint, aki tudja, de nem cselekszi. És ennek a következménye az, amit az előbb is idéztél ugye itt az igében, azt a rész, hogy jót cselekedni tudatlanok. Tehát amikor az ember nem valósítja meg az Isten szavát maradéktalanul az életében, ez a bolond magatartás, és ennek következtében nem ismeri meg az ember az Istent. A bűnök, a tudva levő bűnök, amelyeket megtűrünk az életünkben, gátat képeznek köztünk és Isten között. Ez a legnagyobb gátja annak, hogy mi az Istent meg tudjuk igazából ismerni. Akkor tudjuk megismerni őt, hogyha amit mond az életünkben, megvalósítjuk. És most erre a kérdésre, amit fölteszek, senki ne válaszoljon, ne is bólogassatok, csak kérdezem tőletek, magunknak. Vannak dolgok az életünkben, amiről tudva tudjuk, hogy hiányosságok? Tudva tudjuk, hogy az Istennek nem tetszenek? És mégsem valósítottuk még meg az életünkben, nem küszöböltük ki a dolgokat, nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy ne legyenek ott ezek a bűnök, hibák, jellemhibák, szokások az életünkben? Én magamról beszélek, hogy nekem van az életemben, amivel küzdeni kell, és még nem győztem. És szerintem mindenkinek az életében jelen vannak ilyen dolgok. És hadd mondjam, minél inkább ott vannak ezek a dolgok az életünkben, annál kevésbé ismerjük az Istent. És amikor teljesen eltűnnek ezek a dolgok az életünkből, akkor ismerjük meg teljesen az Istent. És annál közelebb kerülünk ismeretben Istenhez, minél inkább félreteszünk mindent, ami az ő igéje, az ő szava által elítélt és megvetett. Ezért nem ismerjük az Istent, mert vannak még dolgok az életünkben, amiket megtűrünk, rossz szokások, jellemvonások, amikhez jobban ragaszkodunk, mint az élő Isten szavához és beszédéhez. Hadd mondjam, előbb, az ige ígéretet tesz erre, hogy ebben az életben megvalósítható. És az Úr minden segítséget megad arra, hogy felülkerekedjünk a bűneinken, a szokásainkon, amik tőle elválasztanak. Szeretnék egy igét olvasni, szintén Jeremiás könyvéből. Az elmúlt negyed évben Jeremiás könyvét tanultuk, és kíváncsi vagyok, hogy erre az igére fölfigyeltetek-e. Ugye az tanulmányban nem lehetett minden, a tanulmány nem idézett minden igét Jeremiás könyvéből, de vajon felfigyeltünk-e erre az ige szakaszra? Mindjárt elmondom, hogy hol van, de előtte, mielőtt ezt mondanám, szeretném elmondani, hogy számomra ez az ige, amit most fogok olvasni, két ige, kulcsfontosságú volt az Isten ismeret szempontjából. Tudnilik, éveken keresztül küszködtem János evangélium a 17. fejezet 3. versének az igéjével, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Elmondom nektek őszintén, hogy számomra ez túl szimplának tűnt. Ennyi, hogy megismerem az Istent, elolvasom a Bibliát, tudom, hogy az Atya ki, Jézus kicsoda, és örök életet nyerek. Szóval, hogy olyan szimpla volt, mondom, csak ennyi, szerintem valami mélyebb értelme kell, hogy legyen. Mi ez az ismeret? Valahogy mélyebbnek kell lenni ennek. És amikor ezt az igét olvastam, ez számomra nagyon sokat segített Jeremiás könyve 22. fejezetében. Jeremiás könyve 22. fejezet. És a királlyal, az uralkodóval beszél Jeremiás próféta, és hivatkozik az ő apjára, Jósiás királyra. Így olvasom. 22. fejezet 15-16. verse. Király vagy-e azért, hogy cédrus után kívánkozol? A te atyád nem evett és ivott-é, de igazságot és méltányosságot cselekedett, azért jó dolga volt. Igazságosan ítélte a szegényt és a nyomorultat, azért jó volt dolga. Nem ez-é az igaz ismeret felőlem, azt mondja az Úr. Mit cselekedett? Jót cselekedett. Az igének az elveit a hétköznapokban, az ő uralkodásában, a munkájában, az életében valósította meg. És fölteszi a kérdést, nem ez-é az igaz ismeret én felőlem? Igen, akkor ismerjük Istent, ha meghalljuk az ő szavát, és amikor meghallottuk az ő szavát, akkor engedelmeskedünk annak, és az életünkben valósítjuk meg. És szeretném idézni azt a nagyon-nagyon jól ismert igét János első leveléből. János első levele második fejezetében azt olvassuk az igében, a harmadik és a negyedik versben. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Tehát, ha én azt mondom, hogy ismerem őt, de nem tartom meg a parancsolatait, akkor ez azt jelenti, hogy nem is ismerem igazából őt. Akkor és olyan mértékig fogom tudni az Istent megismerni, amilyen mértékig engedek az ő szavának, engedek az ő lelke késztetésének. És ha viszont ez megvalósul az életemben, akkor figyeljük meg, két igét szeretnék olvasni, hogy milyen viszonyba kerülhet az ember Istennel, Jézus Krisztussal. Milyen én-te viszonyba kerülhet az ember Jézussal. Nézzük meg a 25. Zsoltárnak, olvassuk el a 14. versét. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Mit jelent az, hogy az Úr bizodalmas az őt félőkhöz? Ez a szó ugye azt jelenti, hogy egy egész bizalmas kapcsolatban van az Úr az őt félőkkel, akivel mi bizalmas kapcsolatban vagyunk. Mit teszünk? Elmondunk, megbeszélünk vele olyan dolgokat, amit nem beszélünk meg mással, nem? Ugye egy bizalmas kapcsolat azt jelenti. És azt mondja, hogy az Úr bizodalmas az őt félőkhöz. Mit jelent az Isten félő magatartás? Ugye, amikor az iránta való szeretetből és hálából az ő parancsolatait megtartjuk. Ugye ez az Isten félelem. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz. És még egy igét olvasunk el példabeszédek könyvéből. A 3. fejezet 32. verse ezt mondja. Mert utálja az Úr az engedetlent, és az igazaknál van az ő titka. Mit mond? Az ő titka az igazakkal van. Tehát megjelent nekik olyan dolgot, olyan módon vezeti őket, ahogy nem tudja azokat vezetni, akik engedetlenek, akik nem tartják meg a parancsolatait, őket is szeretné kimenteni ebből a helyzetből. De akkor tud bennünket igazából vezetni, hogyha mi engedünk az ő késztetésének, és az ő szavát megvalósítjuk az ő segítségével az életünkben. És lapozunk vissza János evangélium a 10. fejezetéhez, és innen olvasuk el az utolsó 3 verset, ami megmutatja János evangélium a 10. fejezet. Először a 4. verséből csak azt a részt, amikor azt mondja, hogy a juhok követik őt. És utána a 27-től a 29-ig így olvasom. A 10. fejezet 27-től 29-ig. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből, az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Itt most már a szóról beszél, az ő beszédét, a szavát, az igét. Hallják az ő szavát, és követik azt minden élethelyzetben, követik a jó pásztort. Milyen vígasztalás és bátorítás van ebben, hogy követik a pásztort? Van-e ebben vígasztalás és bátorítás? Vagy ez csak egy kijelentés és egyben felszólítás, hogy kövessük Jézust? Hadd mondjam, hatalmas vígasztalás és bátorítás. Kit tudok követni ebben az életben? Fizikailag is kit tudok követni? Aki nem fog elrohanni előlem, hanem előttem megy, azt tudom követni. És Jézus igazítja hozzánk az ő lépését személy szerint. A jószág lépése szerint megy előttünk. Nem fogja túlhajtani az ő nyáját, hanem amilyen lépésben az egyedek, ugye, mennek, személyesen úgy akarja az övéit vezetni. Hadd mondjam, hatalmas bátorítás. Nem kell attól félni, ha én tényleg követni akarom, hogy egyszer csak elveszítem szemem elől a kanyarokban, a nehéz helyzetekben, egyszer csak már nem fogom többé őt látni. Nem. A pásztor mindig úgy megy, hogy aki akarja követni, tudja követni. És ki, mi a könnyebb? Valakit követni, vagy pedig elől menni? Melyik a könnyebb, melyik a nehezebb? Ugye, hogy sokkal könnyebb követni valakit? Miért jobb követni valakit? Miért könnyebb? Mert aki elől megy, annak kell megküzdeni minden nehézséggel. Nem? Annak kell minden nehézséggel megküzdeni. Ami az útban akad, akármilyen akadály, annak kell megküzdeni vele. És Jézus ezért mondja, hogy előttetek megyek, én küzdök meg minden nehézséggel. Nektek csak annyit kell tenni, hogy az én lábnyomomba járjatok. És nézzük meg az ígéretet, itt mit mond a 28-29. Versben, és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Ebből a Biblia versből csodálatos jelképes kifejezés ez nyilván, de mit mond, mi hány kézben vagyunk? Az ő népe hány kézben van? Minden egyes tagja hány kézben? 2x2-ben. Miért? A 28. versben azt mondja, hogy az enyéimet senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből, mondja Jézus, a két kezében tart bennünket. Utána a következő versben pedig azt mondja, hogy az én atyám nagyobb mindeneknél, és senki nem ragadhatja ki az én atyám kezéből, ugye, az enyéimet. Tehát nyilván jelképes beszéd ez, de gondoljunk bele abba, ha így megerősíti, hogy a Jézus kezében, az Atya kezében ott vagyunk, két kézzel fog bennünket, senki ki nem ragadhat bennünket onnan. Van ennél nagyobb vigasztalás és bátorítás a legnehezebb élethelyzetekben is. És milyen csodálatos, hogy mi oda kerüljünk az ő kezébe, és biztonságban tudjunk ott pihenni. Ehhez is ő ad nekünk mennyei vezetést és erőt, hogy megvalósulhasson valóban ez a személyes vezetettség, hogy valóban az ígéreteknek is a birtokosai lehessünk. És befejezésül szeretnék olvasni a Jézus élete című könyvből, a 408. oldalról szeretnék olvasni egy idézetet, amely a jó pásztor és a juhokról szóló fejezetből egy idézet, és csodálatosan vigasztaló, bátorító és útmutató mindannyiunk számára. Így olvasom. Ahogy a pásztor nyája előtt jár, és elsőnek találkozik az út veszélyeivel, úgy tesz Jézus is az ő népével. A mennybe vezető utat megszentelik a megváltó lábnyomai. Lehet az ösvény meredek és rögös, Jézus végigment rajta. Lábait taposták a kegyetlen töviseket, és tették az ösvényt könnyebbé számunkra. Minden terhet, amit el kell viselnünk, ő maga is hordozott. Képzeljétek el ezt a képet, nagyon-nagyon plasztikus, tehát csak úgy képzeljük ezt a jelenetet. Van egy keskeny út, amely tele van tövisekkel, tele van bántó, sértő gazokkal, csípnek, marnak. És kinek kell először ezen menni, és ki ment először ezen végig? Jézus. Utána mi, ha az ő lábnyomába lépünk, arra ne számítsunk azért, hogy egy kikövezett, minden problémától mentes út lesz, de a legnagyobb fájdalmakat és a legnagyobb sebeket ő kapta. Mi ennél csak sokkal kevesebbet kaphatunk. Sokkal könnyebb dolgunk van. Tehát soha ne forduljon meg a fejünkbe, hogy sajnáljuk magunkat, hogy milyen nehéz a terhünk vagy a problémánk. Gondoljunk Jézusra, akit mi minden ért, mi miattunk, mi helyettünk, hogy nekünk könnyebb legyen. Bár felemelkedett Isten színe elé és osztozik a világegyetem trónján, Jézus mit sem veszített irgalmas természetéből. Ugyanaz a kedves, együttérző szív ma is nyitva áll az emberiség minden keserve számára. Bármi problémánk van, nyitva áll az ő kedves szíve, ami fájdalmaink előtt. Kinyújtja átszegzett kezét, hogy még bővebb áldást osszon a világban népének. Aki átadta magát Krisztusnak, az többet ér szemében, mint az egész világ. És hadd mondjam, ez így van mindannyiunkkal. Ha mi a lelkünkben szembefordulunk mindazzal, amiről tudjuk, hogy gát és akadály közte és köztünk, többet érünk az ő szemében, az ő gyermekei, mint az egész világ mindenestül. Ilyen értéket képviselünk személy szerint és egyénenként az Isten szemében. A megváltó egy emberért is vállalta volna a Kálvária haláltusáját, hogy megmentse országa számára. Soha sem mond le egyről sem, akiért meghalt, ha csak követői nem döntenek úgy, hogy elhagyják, szorosan tartja őket. És az utolsó bekezdés így hangzik. Minden próbánkban olyan segítőnk van, aki sohasem bukik el. Sohasem hagy minket egyedül harcolni a kísértéssel, küzdeni a gonosszal, hogy végül a terhek és a bánat összetörjenek. Bár most halandó szemek elől elrejtőzködött, de a hit füleinkkel hallhatjuk az ő hangját. Ne félj, veled vagyok. Én vagyok az első, pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Elviseltem bánatotokat. Megtapasztaltam küzdelmeiteket. Szembenéztem kísértéseitekkel. És figyeljük ezt a mondatot. Ismerem könnyeiteket. Én is sírtam. Ismerem a fájdalmat, mely túlságosan mély, sem hogy emberi fül számára kibeszélhető lenne. Ne gondold, hogy elhagyatott, elfeledett vagy. Ha bánatodra egyetlen húr sem rezdül, egyetlen emberi szívben sem, nézz rám, és élsz. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Amen.
Szombat délelőtti Isten tiszteletünket befejezzük a 253-as számú ének első három versével, majd pedig ima után a hatodik versével. A 253-as énekünk első három versét énekeljük. Most pedig boruljunk le egy imához.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan szeretettel szeretsz bennünket, amit mi felfogni nem vagyunk képesek. Urunk, te látod, hogy olyan sokszor olvastuk a te igédben, olyan sokszor halljuk, hogy te szeretsz bennünket, és ennek a mélységét és magasságát mégsem tudjuk igazából felfogni. De Urunk, kérünk, ami eltompult emberi gondolatainkat, érzékeinket, szívünket, értelmünket érintsed meg a te lelked által, hogy valamennyit meg tudjunk érteni abból, hogy mit is jelent ez a te szereteted, hogy te milyen módon törődsz velünk, hogy te milyen módon hordozol bennünket, gondozol bennünket. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy vissza tudjunk emlékezni az életünk minden tapasztalatára, amit veled szereztünk, vissza tudjunk emlékezni arra, hogy a múltban is hogy hordoztál bennünket, és nem hagytál el bennünket a sok engedetlenségünk ellenére sem. De köszönjük, hogy kijelented az igéből, hogy nem akarod, hogy mi a mi bűneinkben maradjunk, mert akkor nem tudunk téged igazából megismerni. És köszönjük, hogy annál inkább ismerhetünk téged, minél közelebb kerülünk te hozzád. Jézusunk, kérünk téged, adjad, hogy mi valóban tőled személyesen lehessünk vezettettek. Adjad, hogy mi meghalljuk a te hangodat, megismerjük a te szódat. Adjad, hogy különbséget tudjunk tenni a te hangod és az összes többi hang között, ami körülöttünk van. Te látod, hogy Sátán milyen sok hangon, milyen sok szóval próbál bennünket édesgetni és elvonni tőled. Jézusunk, adjad, hogy mi a te hangodat kövessük mindig, és a te szódat, és adjad, hogy valóban meg tudjunk téged ismerni. És köszönjük az ígéretet, hogy akkor te személyesen vezetsz bennünket a legnehezebb próbákon, a legnehezebb élethelyzeteken keresztül. És köszönjük neked, hogy a legnagyobb nyomorúságban is lehet egy csendes belső örömünk, vigasságot, örömet, békét találhatunk a te jelenlétedben, amely megvidámít a legnehezebb helyzetekben is. És köszönjük, hogy te felülemelsz bennünket a problémákon, és nem akarod, hogy mi elmerüljünk a problémákba, hogy ne lássunk téged, a te szabadításodat. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy ez megvalósuljon a mi életünkben, hogy felül tudj bennünket emelni mindenen, hogy mi a mi szemeinket tere át tudjuk szegezni. És Urunk, így adjál nekünk erőt, bátorítást, és adjad nekünk, Urunk, kérünk, hogy minden élethelyzetben megtapasztaljuk, és valóra válhasson a te ígéreted, hogy így vagy velünk a nyomorúságok közepette is. Köszönjük Istenünk, hogy ezekkel az ígékkel egyénileg akarsz bennünket bátorítani. Adjad, hogy ott legyenek a szívünkben, és segíts, Urunk, az ígéret feltételeinek a megvalósulásában, hogy valóban én-te viszony lehessen közöttünk, és te közötted. Amen.
Most pedig énekeljük megkezdett énekünk 6. verszakát.